Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Advent első vasárnapján hallgassátok meg a tegnapi napra ajánlott ószövetségi igeszakasz egy részletét. Hóseás próféta könyve 6. részének az első 6 versét olvasom. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. 2 nap múltán életre kelt, 3. napra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás. Eljön hozzánk, mint az őszi eső, vagy mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet. Az Úr erre ezt mondta. Mit csináljak veled, Efraim? Mit csináljak veled, Júda? Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat. Ezért a proféták által ostoroztam őket, beszédeimmel gyilkoltam őket. Ítéletem napvilágra jön, mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égő áldozatokat. Urunk, szent lelke, áldja meg ezeket a szavakat, jöjjetek, hívjuk őt segítségül imádságban. Mindenható Istenünk, hálásan köszönjük neked, hogy most is jelen vagy közöttünk. Köszönjük, hogy a te jóságod érezhető, és nagy-nagy szükségünk van nekünk arra, hogy átéljük a te jóságodat. Hálásak vagyunk, hogy íme már világíthat egy gyertya, mert egyre közelebb a karácsony ünnepe. Szeretnénk szívvel, lélekkel megérkezni a karácsonyi ünnephez, és neked megköszönni a te jóságodat, és megköszönni neked egymást is. Ó, Úrunk, könyörögve kérünk, segíts lelked által, hogy hadd lehessen ebben a rohanó évvégében mégis egy kis csöndesség is a mi részünk. Hadd tudjon a mi lelkünk most egészen megnyugodni, és te rád figyelni, hogy azzal foglalkozzunk, ami szerinted fontos. Könyörögve kérünk, áld meg a mi mai alkalmunkat így, és add, hogy a te lelked jelenlétében, világosságában megérthessük, hogy mit szeretnél üzenni nekünk. Ámen. Énekelt imádság az iménti dicséret a 312. ének befejező 4. verse. 312. énekünk 4. versével imádkozunk, mely alatt a gyerekek gyermekistentiszteletre mehetnek a parókia épületébe. A 312. énekünk 4. versét énekeljük. Ó Jézusom, szegényed kér, vár, epedve hív. Amelyel Urunk a szívünket keresi, megírva található a Timóteushoz írott 2. levélben, a 2. fejezetben, a 11., 12. és 13. versben. Tehát a 2. Timóteusi levél 2. részének 11. és következő verseit olvasom. Igaz beszéd ez. Ha vele együtt haltunk meg már, mint az Úr Jézussal, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk őt, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, az esztendő egyik legcsodálatosabb időszaka veszi kezdetét, hiszen a mai nappal advent van. Hetek, hónapok óta motoszkált a gondolatainkban, hogy mikor érkezik el végre már ez az idő. És olyan szépen kitalálták az elődeink. Igazi várakozással telhetnek ilyenkor a napok. A gyertyagyújtás, az adventi rendezvények, szeretett szolgálati gyűjtés, még a boltok polcai is. Minden az ünnepre, a karácsonyra készít elő. De mindezek csak külsőségek, maradnak lelki haszon nélkül, ha nem szakítunk időt és nem szánunk erőt a lelki készületre. Hogy elgondolkodjunk róla, hogy mit is tett a Krisztus értünk. Az advent egyfelől Isten ígéreteinek a változhatatlanságát és megbízhatóságát hirdeti. Hiszen megígérte az Úr már Ádámnak és Évának, hogy az egyik távoli utódjuk majd a kígyó fejére tapos. És ez az ígéret be is teljesedett sok évszázad múltán, 2000 évvel ezelőtt az Úr Jézusba. Viszont Isten ígéreteivel nekünk kezdeni kell valamit, ez pedig az advent másik oldala, másik nagy üzenetcsoportja. Az Istenre való emberi várakozásnak a minőségét kell ilyenkor megvizsgálnunk. Hogyan készülök, hogyan várom az Istennel való találkozást, az ő ígéreteinek beteljesedését? A múlt vasárnap az eléállásról szólt az ige, most pedig erre figyeljünk, hogy vajon a hétköznapjainkban hogyan várjuk ezt a találkozást. Három pontban figyelünk az igék üzenetére. Az első, hogy milyen kapcsolatra törekszik velünk Isten. A második, hűtlenség vagy megtagadás. A harmadik pedig, a szeretet több a kötelesség tudatnál. Milyen kapcsolatra törekszik velünk Isten? Hósás könyve egy egészen különleges könyv, még az egyébként is különleges prófétai könyvek között is. Nehezen érthető a kezdete, ott ugyanis arról van szó, hogy a prófétának egy kéi nővel kell házasságot kötnie, és a gyermekeit is mindenféle ítéletes, rettenetes néven nevezni. Na most ez nem véletlen. Isten ugyanis azt szerette volna a népe figyelmébe ajánlani, hogy a velük való kapcsolata nem egy munkakapcsolat, nem is egy távoli rokonság, hanem leginkább és egészen csak a házassághoz hasonlítható. Márpedig a házasságról kimondhatjuk, hogy az a felnőtt ember életének a legfontosabb kapcsolata. Hiszen magunk keresünk és magunk találunk párt magunknak. És így magunk alakíthatjuk vele az életünket. Úgy értem ezt, hogy a gyermekeinket kapjuk. És a szüleinket is kapjuk, meg az összes többi rokont. De a párunkat egyetlenként a családtagjaink közül mi magunk választhatjuk meg. És hát aztán éppen ezért számít igazán, hogy ebből a magunk választásából mit sikerül kihozni. Jó lesz-e a kapcsolatunk, vagy félresiklik? Gyereknél, szülőnél könnyebb ezt másra fogni. Hát nem olyan ez a gyerek, amilyet én szerettem volna. Nem olyanok voltak a szüleim, amilyenek kellettek volna. Könnyű másra fogni. Házasságban sokkal nehezebb. Hiszen egy házasságból az lesz, amit mi ketten, férj és feleség egymásból, a kapcsolatunkból kihozunk. Senki más nem okolhatunk, csak saját magunkat. Viszont ha jól sikerül, az meg azért jó, mert az Istennel való kapcsolatunk után az ember életében azonnal a házastársával való kapcsolata következik, hiszen ez a legőszintébb, a legbensőségesebb kapcsolat. Isten mindezzel tehát arra szerette volna az ő hűtlen népét figyelmeztetni, hogy a vele való kapcsolatot is azzal a mércével nézzék, amivel a házasságukra is gondolnak. Hogyan tudok kiteljesedni a lehető legjobban az én életem legfontosabb emberi kapcsolatában? Mit teszek azért, hogy igazán boldog életünk lehessen egymással ebben a kapcsolatban? Úgyhogy a próféta könyve elején érthetetlen tetteivel végül is Istent jelképezi. Hűtlen feleségének nem adja ki az útját, sőt még vissza is fogadja, miután az csalódik szeretőiben és visszatér hozzá. Hát Izrael ugyanezt tette az Úrral, és az Úr ugyanezt tette Izraellel. Isten népe idegen isteneket szolgált. Aztán, amikor időnként rájöttek, hogy ezek nem is istenek, akkor visszasompolyogtak atyáik istenéhez, az Úrhoz. És az Isten visszafogadta őket, de a tettüket mégsem nézte jó szemmel. Úgyhogy a felolvasott ige is próbáltam érzékeltetni, arról szól, ahogyan Istennek a szerető szívét az ő népe ki akarja használni. Pedig csodálatosan szépek ezek a szavak, igazak is mind. Csak sajnos a nép indulata nem az önzetlen szeretet, hanem ismét Isten kihasználása. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de be is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. Két nap múlva életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás. Eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, amely megáztatja a földet. Hát, ha csak ennyit olvasunk az igéből, akkor azt mondjuk, ez igen, ez egy gyönyörű szép adventi himnusz. Csak a legújabb Biblia fordításaink segítenek, hogy helyesen értsük meg, én még beszúrtam egy segítő mondatot is. A legújabb Biblia fordításban idézőjelben van ez a néhány mondat. Ez pedig azt jelenti, hogy sem a próféta, sem pedig Isten ennek a néhány mondatnak a szerzője, hanem ezt valaki más mondja. A nép vezetője, a nép papjai mondják ezeket a gyönyörű szavakat, és tényleg gyönyörűen mondják, olyan szép, hogy az ember beleborzong. A probléma ott van, hogy csak a szájuk mondja. Sajnos Isten népének tagjai közül ezt igazából senki sem gondolta komolyan. A szavak helyesek, így igaz. Isten alig várja a hozzá megtérőket. Aki benne bízva él, az jóra számíthat, nem pedig elbukásra. Mégis Isten így felel a folytatásban. Mit csináljak veled, Efraim? Mit csináljak veled, Júda? Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat. Íme a baj az, hogy miközben a jól megtanult, megszokott és teljesen helyes mondatokat mondják, mégsem gondolják őket komolyan. Azt mondja az Isten, hogy a hűségük csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy a korán tűnő harmat. Reggeli felhő alatt gondoljunk nyugodtan a ködre, ami nagyon közeli ismerősünk itt a Dunakanyarban. Nem lehet rá építeni, semmire sem való. Márpedig a hűségnek csak akkor van értelme, ha élet hosszig tart. Hiába vagyok hűséges évekig, évtizedekig, ha aztán végül mégiscsak hűtlenné válok, a házastársam, a hitem, a családom, a hazám, vagy akár a hivatásom iránt. A későbbi hűtlenség ugyanis sajnos a korábbi hűség éveit, évtizedeit is hiteltelenné teszi. Ki tudja, mióta nem volt már őszinte az én kitartásom. A hűség élethosszig tart, különben nem jó semmire. Ezért baj az, hogy Isten népe hűséget fogad, de aztán mégis másként dönt. Ezért kérdezi Isten, mit tegyek én most veled? Hiszen amit a száddal mondasz rólam, az igaz, de tudom, hogy nem ezt követve élsz, hanem kiátszod a szeretetemet, gátlástalanul visszaélsz, kihasználsz engem, miközben a szíved nem az enyém, hanem valaki másé. Csalódsz, és akkor hozzám rohansz, de előre lehet tudni, hogy megint mindjárt elhagysz valakiért. És aztán, ha baj lesz, mert megint visszafutsz hozzám. Isten tehát olyan kapcsolatot szeretne velünk, ami földi életünkben leginkább a házassághoz hasonlítható, amelynek egyetlen igazi, mindenen át kitartó, összetartó ereje az egymás iránti megbecsülés és szeretet, és természetesen az őszinteség. A második pontunknak ezt a címet adtam, hogy hűtlenség vagy megtagadás. Jó kell értenünk a két szó között majd a különbséget. Olyan Úr, ami Istenünk, hogy az ő szeretete, az ő bocsánata mindig átgondolt, és mindig igaz. Mindvégig arra szeretné figyelmeztetni ószövetségi népét, hogy ne sántikáljanak kétfelé, hogy ne higgyenek más istenekben, és ne feledkezzenek el az igaz Isten szeretetéről. De sajnos többséget nézve nem nagyon sikerül, mert mindig újra elhagyják. Isten válasza erre a következő. Ezért a próféták által ostoroztam őket, beszédeimmel gyilkoltam őket. Ítéletem napvilágra jön. Abban a helyzetben, amelyben Hóseás is megszólalt, az Isten nem tehetett mást, mint hogy a sokadszori visszafogadást is újabb hűtlenséggel megháláló népét igazán és látványosan megbüntette. Hóseás korában bukott el Izrael északi 10 törzse, és mentek sokan asszír fogságba. Ez sok évszázadra visszavetette ezt az érintett 10 törzset, sokan meghaltak és sokan lettek földönfutókká. Izrael, mint ország megszűnt létezni, királyukat elveszítették, otthonaik mások kezébe kerültek. Isten ezelőtt is sok éven át szólongatta őket szépen, kitartóan. De sajnos mindez nem vezetett eredményre. Jól kell látnunk, nem arról volt szó, hogy mondjuk Isten fehér virágot szeretett volna az oltárához, de az ő népe, akárhogy erőlködött, csak pirosat tudott odavinni. Ezt most nyilván sarkítva mondom, szóval nem valami lényegtelen dologról volt szó, hanem az Istennek az elhagyásáról, az ő szeretetének a lábbal tiprásáról. Ráadásul sok esetben megtartott bűnbánatokkal, melyeket aztán nem követett a szívük megtisztulása és az életük megszentelése. Így hát tudhatjuk, sajnos ez az egész csak színjáték volt. Így hát Istennek muszáj volt keményebben fognia őket, hogy legalább némelyeket meg lehessen menteni. Itt tehát azt láthatjuk, hogy az Isten ígéreteire lehet nagyon rosszul is várakozni. Úgy, mint akik már nem reménykednek azok beteljesedésében, hanem inkább nekilátnak maguk cselekedni. Ha Isten nem segít, keresek magamnak másik Istent, másik segítőt. Így hagyták el az Istent. Na hát ez itt a meghatározó, Isten elhagyása. A másodjára felolvasott ige üzenete segít ezt jobban megérteni. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is, mondja az Úr Jézusról Pál. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Izrael elítélt viselkedése az, amikor más isteneket szolgálnak, nem pusztán hűtlenség, hanem elhagyása, megtagadása az igazi Istennek. Valami hasonló, mint amikor nem válik el törvényesen valaki, de már másik kapcsolatban él. Soha nem is áll szóba a házastársával. Ha évek múltán mégis megpróbálna visszasompolyogni, akkor sem lehetne ezt a tettét hűtlenségnek nevezni. Itt egy új kezdet lenne lehetséges. Azt kellene megbeszélni a régi feleséggel, hogy tudunk-e egy újat kezdeni egymással. Mert az a régi az úgy megszűnt, hogy azt már nem lehet folytatni. Ha vissza akar térni a hűtlen házasfél, akkor mindent előről kell kezdenie. Hát ez a hűtlenség, ez a megtagadás közötti különbség. És ez egy nagyon jól felismerhető különbség. És nem lehet egybemosni ezt a kettőt. A mi életünk szempontjából ezért lényeges, amit az előbbi percekben, talán kicsit hosszan, Izrael több mint 2000 éves történetéről mondtam. Itt lehet megérteni, hogy mire kell odafigyelni, mire kell vigyázni nekünk is. Sajnos a mi életünk távolról sem tökéletes. Nagyon sokszor megbántjuk a mi Istenünket azzal, hogy nem fogadunk neki szót. Hogy nem bízunk benne eléggé, hogy nem mindig ő az első az életünkben. Ajándékait kérjük, követeljük, elfogadjuk, de ő maga mégsem mindig jut az eszünkbe. Ezek nagyon súlyos és fájdalmas dolgok. Sosem szabadna így bánni a mi egyetlen jótevőnkkel. De mégis evangéliumot hirdetek. Ezekből van visszaút, mégpedig a Krisztus jóságára alapozva. Azért, mert ő szeret. A megtagadás más az az, amikor valaki végleg szakít. Amikor meghozna egy ilyen rettenetes döntést, hogy eddig Istenben hittem, most már másban hiszek. Ebből nem lehet visszajönni hozzá. Mert ha megtagadjuk, ő is megtagad minket, hallottuk az igéből. És ez érthető is, gondolj csak bele, olyan sok mindent megtesz értünk előre, ami Urunk. Már akkor meghalt érted a kereszten, amikor még nem is léteztél. Már akkor megkereszteltek, mikor viccesen szólva azt sem tudtad, hogy fiú vagy-e vagy lány. Már akkor vigyázott rád az Úr, amikor még azt sem tudtad, hogy valaha veszélyben leszel. Már akkor felkínálta számodra az örök életet, amikor még fel sem fogtad úgy rendesen, hogy egyszer bizony még te is meg fogsz halni, és az rettenetes lesz. Mennyi mindent tett, milyen sok van az ő oldalán, a miénken pedig a nagy semmi. És ha ezek ellenére még meg is tagadja őt valaki, de kellenének ugyanaz ajándékai, de ő maga nem kell, akkor ott sajnos vége a Krisztussal való kapcsolatnak. Így járt Izraelnek az a része is, amely sokszor elhagyta Istenét, de ajándékaiért végül mindig visszakönyörögte magát. Isten egyszer nemet mondott erre, és ahogyan soroltam az imént, mindent elveszítettek, amit addig a magukénak gondoltak. A harmadik pontunk így hangzik, a szeretet több a kötelesség tudatnál. Adventben, karácsonykor megvannak a kialakult szokások, hagyományok. Megvan, hogy hogy nézzen ki a lakás, hogy mit együnk, mit igyunk. Sokan még azt is komolyan veszik, hogy legalább ilyenkor illik eljönni a templomba. Legalább karácsonykor. Ezek nagyon jó dolgok természetesen, mármint az, hogy legalább ilyenkor eljut valaki. Csak hát azt őszintén meg kell mondani, hogy sajnos ezek az üdvözítő, azaz mindvégig kitartó hithez nagyon kevés dolgok. Mert hát Isten ezt mondja Hóseás által. Szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Isten ismeretét, és nem égő áldozatokat. Tehát népétől az Úr a szív szerinti ragaszkodást kéri. Azt várja. Nem csupán a megtanult ceremóniáknak a megőrzését. A hagyományaink is fontosak. Jaj a mai világnak, ahol már a családi hagyományok se érdekelnek lassan senkit. Mi marad akkor? De ennél sokkal többről van itt szó. Szeretetről, ragaszkodásról, Isten igaz ismeretéről, és hozzávaló kizárólagos hűségről. Ehhez némelyik szertartás biztos, hogy nem elegendő, hozzátehet, de nem pótolja a szívem ragaszkodását. És gondolj bele, az Isten sem kötelességet teljesít, amikor teremtményeiről, egyháza tagjairól gondoskodik. Ha csak kötelességet teljesítene, Krisztus nem halt volna kereszthalált. Hiszen a kereszthalál kötelességtudattal egyszerűen nem magyarázható meg. A halált csak önkéntes, szeretetből fakadó önfeláldozásból vállalta az Úr Jézus. És a halálával a szeretteit meg tudja menteni. Ez volt az ő biztos tudása. És ezért vállalta. Ami megmentésünk miatt, nem pedig kötelességből. Hát éppen ezért visszafelé sem kötelesség teljesítést vár el, hanem őszinte szeretetet. Itt valami egészen másról van szó, már megint. Nem úgy, hogy van egy Isten, meg vagyunk mi a nép, férjünk el egymástól, hanem mint a házasság, hogy mindenben együtt vagyunk benne, és nincs olyan, hogy te vagy én, hanem együtt. Kötelesség. Tenni valamit az Isten felé. Mondani róla valamit? Vagy ez jön a szívemből? Aki bűnös ugyan, de nem tagadja meg az Úr Jézust, az bizton számíthat az ő bocsánatára. Százszor is, ezerszer is. A Biblia egyik leggyönyörűbb mondata, jegyezzétek meg. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. A mi Istenünk nagyon jól tudja, hogy kikkel kezdett, jól ismer minket. Nem vár el tőlünk lehetetlent, de a kitartást és ragaszkodást a mi megmentőnkhöz igen, mert csak az az övé, aki ragaszkodik hozzá, ez világos dolog. Hiába dobnak nekem mentő övet, hogyha én azt nem veszem fel. Ha nem fogom meg, akkor van az öv, meg vagyok én, és akkor én elsüllyedek, az öv meg fönnmarad. Aki nem ragaszkodik, azon nem lehet segíteni. Természetesen nem lesz tökéletes a hívő ember sem.
De ha szereti az Úr Jézust, akkor nem adja át magát a bűnnek.
És akkor a Krisztus hűsége megtartja, nagyon fontos, ez egy nagy témakör lehetne még, amire kísértés volt, hogy kitérjek, de úgy éreztem, hogy talán ez már túl messzire vinne, egy mondatot muszáj ezért mondani róla, hogy a mi református hitünk szerint, aki elfogadja az Úr Jézust, és őszinte szívvel az ő gyermekévé szegődik, azt az embert Krisztus nem hagyja elkárhozni. Tehát amikor itt arról van szó, hogy Isten népe újra és újra elhagyta őt, az egyúttal azt jelenti, hogy sohasem voltak igazán az övéi. Krisztus hűsége megtartja azokat, akiket ő kiválasztott, akik ragaszkodnak hozzá. Végül, nagyon érdekes, egy 1970-ben kiadott vetés és aratásból hadd olvassak egy kis rövid gondolatot. A helyes sorrend először Isten, aztán az emberek, végül a dolgok, a tárgyak. Ma a dolgok uralkodnak. Az ember háttérbe szorult, Istenről pedig már szó sem esik. Ezt jelenti elhagyni, megtagadni Istent. Lehet boldog, szép, ragyogó advented, de ha csak dolgok, meg esetleg más emberek vannak benne, Istent viszont kihagyod, akkor sajnos éppen a lényeg sikkad el. Isten ígéretei második visszajöveteléről, pokorról, mennyről, feltámadásról és ítéletről mind beteljesednek. De ahhoz, hogy mindezek jót jelentsenek rád nézve, Isten gyermekeként kell élni a világon. Nem elhagyva, nem megtagadva őt. Tanuljunk hát Izrael rossz példájából, igyekezzünk minél komolyabban venni Isten szeretetét. Válaszoljunk erre a szeretetre őszinte viszont szeretettel. Szóljanak erről adventünk csodás napjai. Amen.